Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Mi van? Kezdődik az adás, Gáborkám. Az van, jó reggelt kívánunk.
Ne csicsegjünk.
Folytatódik a Millás reggeli 8 óra 10 perckor, ha valaki fegyelmezetten áll az adáskészítéshez, nincs csicsegés. Itt a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral ez nem mindig valósul meg, még 2024. október 24-én sem, akkor, amikor tudjuk pontosan, hogy 0-36-98-0-98-0 az SMS, WhatsApp és Viber szám.
Hát egy ekkora hajcsár mellett, hogyha az ember megszólalhat. Mihálovics András, produkcióját hallhattátok.
No kérem szépen, akkor milyen hallgató üzenetek? Itt összehasonlítják például, hogy a lengyel zlotyi az csak 3% körüli mértékben romlott. Igen, erre hívtuk fel a figyelmet.
Igen, közismert beszélgetésben. Mindennel szemben gyengül a régióban, tehát a legjobban teljesítő régiós deviza, tehát pont erről volt szó az elmúlt percekben. Hú, ez hosszú, ezt most nem tudom elolvasni. A KKV-k versenyképességét elemzi egy másik hallgató, de akkor majd arra kicsit időt kell szánni, illetve a EU-s pénzek jönnek, Euróban is szép lassan fel lehet vásárolni. Vagy... Jó. Erről, is volt. Erről is volt szó. EU-s pénzek, hát igen, messze vezet, úgyhogy tényleg ebbe inkább nem megyek bele, mielőtt még teljesen értelmetlenül válik itt a műsor.
Jó, akkor egy kis szünet, és akkor megvan az átvezetés egyben.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Mert hogy egy kis jegybanki kamatpolitika testközelből, Balogh Csaba Kornél, az MNB monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóság igazgatója elfogadta meghívásunkat, hogy erről beszélgessünk. Jó reggelt kívánunk!
Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát ugye szeptemberben volt kamat döntő ülés, és hát ott azért elég sokat foglalkoztunk mi is a folyamatokkal. Mennyire nehéz...
Most is volt,
igen. Mennyire nehéz munka ez? Egy kicsit ilyen emberit. Mennyire jó jegybankárnak lenni ilyenkor, mert hogy ezers egy változót kell ilyenkor figyelembe venni. Egy ilyen elemzés elkészült, akkor ami nyilván megalapozza a monetáris tanácsnak a döntését. Ne legyen nagy a kamat terhe az országnak, mert az nagyon sokba kerül, de maradjanak itt a külföldi befektetők is, értelmezhető kamatot kell fizetni a pénzükért. Ez a kettő azért elég ellentmondásos, és most csak két fő elemet ragadtam ki.
Igen, azt tudom elmondani, ez egy nagyon izgalmas munka. Én már több mint 20 éve dolgozom a jegybankban, többségét ezen a területen töltöttem, és nem mondom, hogy voltak unalmas hónapok, negyedévek, úgyhogy ez az általános, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak is ebből szempontból hasonló volt, tehát nagyon izgalmas. Mi a szakértők részéről készítjük elő a kamatdöntést a monetáris tanácsnak, úgyhogy igyekszünk, ahogy említetted is, minél több információt összegyűjteni, mind hazai, mind nemzetközi frontról, és rendkívül változatos, tehát hogy az is, hogy éppen mi mozgatja a piacokat, mi befolyásolja a kamatdöntést, és ez is egy izgalmas téma.
Részletekről van egy konkrét javaslat, vagy pedig van egy csomó adathalmaz, vannak különféle tényezők, háttérinformációk, aminek alapján a monetáris tanács egyes tagjai mind meghozzák a maguk döntését, és ezt összegezve dönt a tanács a kamatokról.
Mind a kettő, tehát egy nagyon részletes háttér információt teszünk le a tanács elé. Van egy saját véleményünk is, de ez a mi véleményünk, tehát nyilván a döntéshozók fogják eldönteni ezek közül az információ, ezek alapján, az információk alapján, hogy döntenek. Mi igyekszünk mindent oda tenni az asztalra, és ez alapján ők döntenek.
Nagyon régi motoros vagy, ahogy mondtad, volt már olyan, hogy ti mondtatok át, és akkor a monetáris tanács meg azt mondta, hogy abszolút nem így látja az egész helyzetet, és hogy valami egészen más következtetés vont le?
Volt már olyan helyzet, hogy mi úgy láttuk, hogy egyik irányba irányba érdemes, vagy más nagyságrendet érdemes esetleg lépni, és a tanács másképp döntött. Uh-huh. Elmondom.
De ez nem csalódás, meg
ilyen szakon. Hát ez igazából ez természetes dolog, tehát hogy ők a felelősség, és el kell mondanom, nagyon sokszor nekik volt igazuk, tehát hogy nincs ebből ilyen probléma, főleg, hogyha ezt látjuk így hosszú évek alatt, hogy nem mindig a szakértők látják jól.
A döntés mellett nagyon fontos utána a kommunikáció is, hogy mit tesz hozzá a monetáris tanács, valamelyik tagja, hogy általában egy bank alelnöke szokott erről nyilatkozni. Ebben is segítetek, vagy ez már az ő dolgok, hogy milyen kommunikációt fűznek magához a döntéshez?
Igyekszünk ezt is előkészíteni, tehát nyilván az első lépés a kamat döntésnek a döntés utáni MT közlemény, amiben elég részletesen le van írva és érveléssel alátámasztva a döntés. Igazából ezen alapszik az a sajtótájékoztató, most már hibrid formában folyik a sajtótájékoztató, ez így volt a mostani októberi döntésnél is, ahol van egy prezentáció, ami alapján ezeket az üzeneteket megerősíti. Most Kandrát Csaba volt, aki tartotta ezt a sajtótájékoztatót, és jöhetnek kérdések, személyes és online kérdéseket is várunk. És ezekre persze természetesen már őnek kell reagálnia, de ezekre is igyekszünk felkészülni, hogy mi izgathatja az elemzőket, újságírókat, és mi a fontos téma.
Jó, akkor vágjunk is bele a legutóbbi, vagy van még kérdés?
Hát csak annyi általánosságban, hogy az elmúlt hónapokban lett népszerű kifejezés, hogy adatvezérelt üzemmódban vagyunk. Ez egy kicsit furcsa, ez korábban nem így volt, ez valahol egy ilyen, nem egy... Nyilván mindig adatok alapján dönt a monetáris tanács, viszont az elmúlt időszakban lett ez látványos, hogy nagyon sokat használják is a kommunikációban.
Hanem ugye Fed is külföldön.
Igen. Változott valami, vagy csak jobban hangsúlyozza a monetáris tanács, hogy ő adatvezérelt üzemmódban az adatokra, hónapról hónapra odafigyelve hozza meg a döntését.
Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, és fontos is, hogy erről beszéljünk. Én úgy látom, hogy ebben az időszakban itt, és most az elmúlt 3-4 évet említeném, nagyon sok válság jött, és emiatt sokkal kiszámíthatatlanabb a helyzet, és ez az adatvezéreltséget szerintem úgy kell nézni, hogy persze korábban is adatok alapján és adatokat felhasználva, de ugye volt egy előretekintő iránymutatásos időszak ebben a 2010-es évtizedben, amikor nagyon messzire próbáltak előre kommunikálni és jelezni a jegybankok, meghatározó jegybankok is, de ugyanúgy az MNB is ezt tette. Most viszont ez egy nagyon más környezet, tehát mindegyik jegybank nagyon óvatos, nem mond előre hónapokra, negyedévekre, évekre kamatpályát, monetáris politikai döntéseket nem jelez előre ilyen szinten, hanem azt mondja, hogy nagyon bizonytalan környezet, megvárjuk, hogy milyen döntések jönnek, és a mi esetünkben ugye havonta van kamat döntés, akkor hónapról hónapra tudunk ezek alapján még finomabb döntéseket hozni, és nem köteleződünk el előre, hogy akkor erre vagy arra megyünk, és ilyen vagy olyan kamatpályát jelezzünk. Ez nagyon más volt abban az időszakban, amikor az infláció globálisan is, itthon is nagyon alacsony volt, cél alatt vagy célon, kényelmes helyzetben voltak ilyen szempontból a jegybankok, illetve pont az volt a céljuk, hogy a hosszabb hozamokat is próbálják lefele nyomni azzal, hogy előre kommunikálnak, hogy évekig nem fognak kamatot emelni, ugye voltak ilyen időszakok. Uh-huh. Most azért ilyeneket már nem hallunk jellemzően.
Hát végül is akkor erre láttunk jó példát pont az elmúlt hónapban, mert a két kamatdöntő ülés között változtak meg annyira a tényezők, hogy változott a kifutása. Korábban a piac is azt árazta, meg a utalások, előrevetítések is arról szóltak egy bank részéről, hogy megállókkal, de folytatódhat a kamat csökkentés ciklus. Most viszont egy nagyobb megálló szerepelt akár a kommunikációban, mert hogy romlottak a körülmények ebben az egy hónapban is. Mi változott pontosan? Illetve miket figyel, akkor indulunk arra, hogy miket figyel leginkább a monetáris tanács.
Igen, de érdemes visszakanyarodni a szeptemberi döntéshez. Ugye ott egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre volt tér, és volt egy inflációs előrejelzésünk, egy teljes prognózist tudtunk adni, illetve sokkal kedvezőbb volt, és itt elsősorban a külső környezet az, ami nagyon sokat változott az elmúlt egy hónapban. Geopolitikai kockázatok voltak talán, amit elsősorban kiemelnék, és ez az egyik tényező, amit figyelünk, és ebben volt egy jelentős romlás, illetve a másik meghatározó jegybankok közül, itt most elsősorban a Fed és az amerikai gazdaság volt az, ami nagyon máshogy mozgott, mint ahogy szeptember végén, közepén láthattuk. Tehát az amerikai jegybanktól várt kamatcsökkentések jóval visszább csúsztak idén. jó esetben 2-25 bázispontos, de már ez sem teljesen egyértelmű az elemzők piacok szerint. Tehát ez egy jóval kevésbé laza külső környezetet jelent, sokkal óvatosabb, és ez a feltörekvő piacokra is egyrészt hatást gyakorol, tehát ez lehet egy csatorna, amin keresztül ránk hat. A másik pedig a nyersanyagárak, energiaárak, itt az olajár lehet, illetve a gázár talán, ami még látványosabban emelkedett az elmúlt időszakban, ami meg egyértelműen inflációs kockázatokat jelez. Illetve önmagában nézzük az olajárakat, még nem is tűnik esetleg az szeptember végével összehasonlítva nagyon eltérőnek, bár volt egy nagyon erős fellendülés az olajárba, aztán egy korrekció, de ugye ezt az olajára dollárba jegyzik, és a dollár nagyon sokat erősödött az elmúlt időszakban, és ha ezt átfordítjuk euróra vagy forintra, akkor ez egy mindjárt látszik, hogy ebben is van egy jelentős inflációs kockázat.
Mennyit számít erről? Folyamatosan egymásnak ellentmondó információk érkeznek, főleg így kívülről nézve a jegybanki kommunikációt, hogy maga az árfolyam kérdése, az mennyit számít, mármint a forint árfolyamról van szó, és ez éppen nyilván nagy publicitást kap, főleg, hogyha egy kerek számot ér el, nem volt jelentős egyébként, tehát néhány százalékos volt a negatív irányú elmozdulás, de közben érintett egy kerek számot, áttört a forint a 400-as szintet. Ez is benne volt a döntésben, illetve mekkora a jelentőséget tulajdonít ennek az inflációs előrejelzések szempontjából, hát meg a kamat politika szempontjából a jegybank?
Ebben is egy nagyon fontos változás történt az elmúlt évtizedhez képest a 2020-as években. Felerősödött az árfolyam szerepe az inflációs folyamatokban, és igazából egy banknak ez a lényeg, hogy az inflációt mi az, ami drive-olja, mi az, ami vezeti, és ebbe mi a kollégákkal végeztünk elég részletes számításokat, és az jött ki belőle, hogy az előző évtizedhez képest kétszer olyan erős az árfolyamnak a hatása, és kétszer gyorsabban is ad. Tehát nagyon gyorsan átmegy az inflációba, és nagyon erős, ha ezt így számok akarnám lefordítani, azt mondjuk, hogy 1%-nyi forint árfolyam leértékelődés, az 0,3%-os inflációt fog okozni, ha minden más változatlan a két éves horizonton, amit a jegybank előrejelez, és ezen belül is inkább az első évben fog ez megtörténni. Korábban ennek a fele volt, és igazából két év alatt ment ez át. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, de visszakanyarodva kérdéssel ér, hogy mit néz Montes tanács, ezt is nézi, de emellett az összes olyan folyamatot, ami az inflációs kockázatokat, az inflációs képet befolyásolja. Emellett nyilván a hitelezési, fogyasztási, beruházási folyamatok úgy hasonlóan fontosak. Ebben viszont az árfolyam hatásában volt egy elég egyértelmű változás, és talán ezért került többet szóba az elmúlt időszakban.
Aha. Jó, most mi az inflációs várakozás, illetve jövőkép, hogy néz ki nagyjából, hogyha az inflációs jelentéseket összevetem és egymás mellé teszem, hogy egy bank negyedéven adja ezeket ki, akkor azért az látszik, hogy az infláció várakozások azok, hogy nagyjából teljesültek. Ugye hát a mérték az nyilván, ami teljesen nem jött be, de egyébként senkinek, az a gazdasági növekedés, a GDP változás, tehát folyamatosan most már az elmúlt két évben szinte jelentésre lefelé kellett módosítani, és egyre kedvezőtlenebb a helyzet. Ellenben az infláció egész jól el lett találva, és hát nyilván a folyamat összefüggésben azzal is, hogy a gazdaságnak rosszul megy, az inflációt inkább egy kicsit még fölbecsülni sikerült, tehát hogy gyorsabban jött le az infláció a vártnál. Ez így van-e? Illetve akkor most hogy néz ki a jövőkép?
Igen, ahogy honnan indulunk ki, tehát most a szeptemberi inflációs számot látjuk, kerek 3% volt, ugye éppen megegyezik a jegybank infláció céljával, de ez egy pillanatkép, és ezt hangsúlyoztuk is az előző inflációs jelentésnél, és hogy mi arra számítunk, hogy innen egy emelkedés következik az év hátralévő időszakában, és valahol 4%, picit talán 4% fölé várjuk. Ehhez jönnek, ugye ez volt a szeptemberi képünk, és ehhez jöhetnek azért nyilván közben kockázatok, benzin, olajás, a többi, amik hathatnak erre a pályára. Amit ezután várunk viszont, talán ez a fontosabb, hogy 25 elejétől viszont ismét folytatódik a dezinfláció, és 25 közepére várjuk azt, hogy ismét 3%-ra, és onnan már azt látjuk, hogy tartósan 3% közelébe tud csökkenni az infláció, tehát mi onnan várjuk azt, hogy egy tartós árstabilitás lépett fel. Ami a kockázatokat jelzi, ez most talán a maginfláció jobban mutatja, hogy ez a mostani pillanatnyi 3% azért még nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, és a küzdelem végére értünk, hiszen 4,8% volt a maginfláció, és itt is arra számítunk, hogy egy pici emelkedés 5% körüli maginflációra számítunk idén évvégéig, és majd ehhez jöhet vissza jövőre 4% köré, és akkor gondoljuk azt, hogy már fenntartható módon elérjük.
Ez a jövő évi dezinflációs folyamat, illetve ennek a előrejelzésénél gondolom nem lehet még figyelembe venni olyan tényezőket, amik inkább csak a szavak szintjén vannak, tehát van egy erőltetett béremelési törekvés a kormány részéről, a GDP-t ezer módszerrel próbálják pörgetni, ami nyilván inflatorikus hatású, de gondolom ezt nem lehet még beépíteni a modellekbe, ezt nehéz így becsülni.
Egy banki előrejelzésnél alapvetően az elfogadott döntéseket, akár jogszabályilag, akár vagy ha már annak közelében vannak, azokat tudjuk figyelembe venni, tehát például ilyenek voltak most a tranzakciós illeték, ami szintén hat az idejére, kis, kevésbé jövőre, egy picit emeltünk emiatt a prognózisunkon, tehát ilyeneket figyelembe tudunk venni, de valóban azt jól mondott, hogy amiről még csak beszélgetés van, tervek vannak, de nincsen még egyértelműen elfogadott döntés mögötte, addig ezt nem tudjuk figyelembe venni. Nyilván ezek a kockázatok között jelennek meg, amiket említettél, ezek talán inkább fölfele mutató kockázatok, de ugye a gazdasági növekedésről is volt az előbb szó, az meg kedvezőtlenebb a képnél, az egyetértek, az meg inkább lefele mutató kockázatot jelezhet.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát kíváncsi vagyok, hogy fog ebből majd kisülni a következő időszakra.
Hát elmondták, hogy most egy kicsit megnyugszunk, és ezen a szinten marad a kamat. Akár hosszabb távon is, ugye? Ez magyarázza?
Ugye itt visszakanyarodnék arra, hogy hónapról hónapra adatvezérelten döntünk, mm-hmm. tehát ez a döntés most az októberi pillanatnak szól, de azt is elmondtuk, hogy ha hasonló marad a helyzet, tehát ugyanezek a geopolitikai külső kockázatok megmaradnak, akkor esetleg húzamosabb ideig
is. Hát jön az amerikai elnökválasztás, igen, az alapjaiban változtathat meg mindent, ugye a két elnök jelöltnek teljesen más gazdasági elképzelései vannak, és ez teljesen más Fed kamatpolitikát eredményezhet, gondolom például ez egy ilyen. Igen, kockázati tényező, az ugye nem sokára itt van novemberben.
Igen, ez az október vége, november eleje, ez egy nagyon turbulens, izgalmas időszak, elsősorban tényleg a tengeren túlról, tehát hogy ott a reálgazdasági adatok is, Fed kamat döntés és az amerikai választás, az nem csak az amerikai gazdaságnak, hanem globálisan, illetve a feltörekvő piacoknak kimondhatóan izgalmas.
Hagytam a Gábort érvényesülni, de engem, vagy most van kérdés? Tök más témáról akartam.
Nem csak azon mosolyogtam, hogy én beszéltem egy szakértővel, aki meg pontosan az ellentétét mondta, mint az én kérdeztél, hogy gyakorlatilag nagyon hasonló lesz a gazdaságpolitikája.
Ja, én is olvastam
ilyesmit. Tehát, hogy nyilván más szektoroknak lesz majd jó, tehát lesz ebben különbség, de hogy nagy rész kényszerpályán mozognak, és olyan nagyot a monetáris politikát, illetően nem érdemes ezzel foglalkozni. Nem tudom, melyik verzió mellett vagy.
Tényleg ilyenkor, ez nagyon jó kérdés, bravo! Hogy ilyenkor ezt nézitek? Köszönöm. Tehát, hogy a magyar monetáris tanács döntés előkészítésében a szerepet játszik, hogy van egy A forgatókönyv, hogy Harris nyer, B forgatókönyv, Trump nyer. Vagy ez annyira messze van, és annyira kis hatása van a magyar monetáris politikára, hogy ez nem kerül be az elemzésre.
Mindent igyekszünk lefedni, ez nyilván én is azt gondolom, hogy itt nagyon, lehet nagyon más a kettő, de az is elképzelhető, nagyon hasonló lesz. Tehát, hogy itt azért nehéz okosat mondani előre, hogy mi fog történni majd januártól, amikor majd a váltás igazából következik. Én azt gondolom, hogy azért Magyarország egy kisnyitott gazdaság, tehát szempontunkban még izgalmasabb és még döntőbb a kérdés, hogy lesz bármi a vámokkal, külső kapcsolatokkal az Amerikai Egyesült Államok, ami érint minket, vagy ez nem rólunk szól, és inkább itt a globális küzdelmek azok, amik terítékre kerülnek.
Ezzel egy kicsit összefügg, amit akartam kérdezni, ez pedig a rendkívüli helyzeteknek a kezelése. Mondtad, megint csak visszautalnék arra, hogy azt mondtad, hogy sok mindent láttál már. Azért van olyan, amikor egy jegybanknak nagyon gyorsan kell, nagyon drasztikus lépést hozni. Most nem akarok ezzel riogatni, csak a háttere érdekel, hogy ez hogy működik. Tehát most van valamiféle pálya, amit látunk, erről most hosszasan beszéltünk, és felmerül egy olyan kockázat, amivel ugye nem lehetett előre számolni. Covid, háború kitör, hadd ne mondjak, mert nem akarom, hogy itt falra festeni az ördögöt, és valami nagyon nagy energiaválság, szinte hónapok alatt robbant ki az egész, és ugye nagyon durván megterhelte a magyar gazdaságot. Meg hát ugye nyilván az inflációt is beindította, és ezt mindenki a bőrén is érezte. Szóval ilyenkor ez hogy működik? Tehát, hogy folyamatosan dolgoztok egy elemzésen, és amikor valami ismeretlen változó bejön, akkor mondjátok, hogy na, most akkor rendkívüli monetáris tanácsülésre lesz valószínűleg szükség, és ekkora mérték? Vagy hogy lehet ilyesmire felkészülni?
Elég tár itt az eszköztár ilyen szempontból, de valóban van lehetőség azonnali lépésre is. Nekünk az a dolgunk, hogy folyamatosan figyeljünk, és nézzük, hogy ezek hogy hatnak a hazai folyamatokra. Tehát lehet egy nagy külső sok, ami hat, meg lehet olyan is, ami nem hat ránk. Mi nekünk pontosan ez a dolgunk, amit mondtál is, hogy folyamatosan nézzük, figyeljünk, és ahogy látunk valamit, egyből jelezünk. Nagyon sok riportot készítünk napon belül, folyamatosan figyeljük azokról is, mennek a döntéshozóknak, és nyilván van egy folyamatos kommunikáció. Tehát ha érződik, hogy itt valami komoly gond lehet, akkor van lehetőség.
Ugye Lehman Brothers Szerint, hogy elengedik, nem lehetett tudni, hogy a Covid ennyire letarolja Európát, nem lehetett tudni. Van ilyen, be van állítva valami szint, amikor azt mondjátok, hogy na itt valami gond van? Mert hogy én most arra próbálok kiukatni, hogy ezeres egy ismeretlen és változó van.
Tehát nem gondoltuk. Sokat nézünk, tehát tényleg, de csak egy példát mondok.
Van ilyen szint, hogyha a Holland gáztőzsdén, a TTF-en ennyi fölé megy, az már gáz, és akkor szóljunk, hogy valami beavatkozásra lesz szükség.
Nem gondolom, hogy ilyen konkrét szinteket érdemes nézni, inkább az összefüggéseket. Tehát, hogyha van, lehetnek ilyen nevezetes szintek, amik esetleg pszichológiai alapon a más piacokat is megmozgatnak, de akkor látszanak a másik piacokon ezeknek a hatásai. Tehát, hogy igazából az fontos nézni, hogy úgy összefüggés. Egy piacon látunk egy nagy megugrást, az vajon okoz-e a többin is.
Időtök van erre? Mert ugye a 2008-as gazdasági válságról mi már nagyon sokat beszéltünk akkor, mikor a hatásai ide értek Magyarországra. Közben meg azt mondjuk, hogy globalizált a világ, össze vannak kötve a pénz- és tőkepiacok, tehát viszonylag gyorsan végigszalad egy sokkal világgazdaságon.
Nagyon sokat automatizáltunk az elmúlt időszak során, tehát nagyon sok adatbázisra támaszkodunk, ebben van MNB és napi adatszolgáltatások vannak. Egybanki kollégákkal, más egybankoktól szoktam beszélgetni, nagyon ritkennek, hogy nekünk napi jelentéseink vannak nagyon komoly adatokról. Ezeket is feldolgozzuk minden nap, tényleg nagyon pörgősen adattárházat üzemeltetünk, beérkeznek az adatok, jönnek a riportok belőle, tehát ez az egyik oldal. A másik meg a külső datavendoroktól. Közösségi média, mindent figyelünk, tehát amit tudunk, az mind, és ezek döntő többségében automatizáltan leszedik, mindenfajta szövegelemzési módszereket használunk, tehát igyekszünk a kollégákkal lépést tartani.
És mondjuk egy ilyen nagy horderejű esemény jön be mondjuk a világban, hirtelen, talán váratlanul is, mint a nagy kínai élénkítés most néhány hete, ezek átfutnak a rendszeren, akkor ennek rögtön próbáljátok azonnal a magyarországi hatásai tovább gyűrűzését követni, és erről külön riportok készülnek, vagy ez csak úgy majd a következőben megjelenik, és...
Folyamatosan, tehát tényleg napi riportjaink vannak egyrészt, másrészt meg én azt gondolom ebből a szempontból nagyon hatékonyak a pénzügyi piacok, és a magyar pénzügyi piacok is a hatékonyak között vannak. Ebben azért van különbség a régióban, de pont a magyar piacnak a különböző szegmensei a legaktívabb, leglikvidebb, leghatékonyabbnak tűnnek, és nagyon hamar tükrözik, hogyha úgy érzékelik a befektetők, megtakarítók, hogy valami érdemi hatása lehet ezeknek a változásoknak.
No, hát mondja most valaki ezután a beszélgetés után, hogy nem izgi dolog egy bankárnak lenni, monetáris tanácstagnak és monetáris politikai döntés előkészítőnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és ezt meg külön, hogy egy kicsit így kiléptünk ebből a kötött terepből, ami ugye egy-egy kamat döntést követően ugye előáll a beszélgetésnek, úgyhogy szívesen látunk máskor is. Köszönjük,
nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Balogh Csaba Kornéllal, az MNB monetáris politika és pénzpiac elemzés igazgatóság igazgatójával beszélgettünk. Most zenélünk egy kicsit, aztán aranyköpés jön, és ha már volt szó a kínai élénkítésről, akkor Várkonyi kollega egy szemléletformáló, már-már térítő hatású kínai autóipari túrán van túl, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a beszámolóját.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Kérem szépen, az egyik kollégánk, vagy ex-kollégánknak van ma a születésnapja, Puzsér Robert, kritikus, ma 50 esztendős, kereken 1971. október 24-én született, úgyhogy tőle választottunk egy aranyköpést, mely így hangzik: a gazdasági elit felvásárolta a politikai elitet, a politikai elit már nem minket választókat szolgál, hanem őket. Már nem népszuverenitás van, hanem cégszuverenitás van. Egy ilyen tipikus Puzsér, nem?
Hát marhasság, de tipikus Puzsér.
Igen. Na, akkor haladjunk, én nem szeretném, ha igaza lenne, maradjunk ennyiben, igen. Na, de akkor haladjunk tovább, nagyon fontos dolog jön.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Kérem szépen, Várkonyi Gábor szakértő nincs itt, és még egy jó darabig nem is lesz személyesen, mert valami hihetetlen módon bejátsza a világot. Egész pályás letámadásban van globális szinten, amit azért kevesen mondhatnak el bennünket. Most éppen Kínából van hazatérőben, és ha minden igaz, két repülőjárat között ránk is szel némi időt. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt! Egész pontosan tegnap jöttem vissza Shanghaiból, és most már itt hajnal 4 óta, mármint, hogy akkor indultam, a Svehati reptéren vagyok, és megyek tovább a következő sajtóútra. Úgyhogy igen, elég sűrű most a program, még jövő héten meglátogatjuk Mexikót is.
Bravo! Na, Shanghaiból jöttél haza, nekem egész friss élményem van erről, az egyik nagyon kedves barátom járt kín, teljesen más, nem az autóipart nézte meg, hanem más gazdasági ágazatokat vette közelről szemügyre. Hazajött, és kérdeztem, hogy na milyen volt Kínában, én az édes savanyú mártásra gondoltam volna, ő meg azt mondta, hogy végünk van, az amerikaiaknak talán még van esélye, de Európának nem sok. Nem tudom, neked is kultúrsok volt?
Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is tudom, hogyan kezdjem. Tehát egyfelől van egy olyan érzés az embernek, hogy kicsit olyanok, mint az egyszeri fiatal, sikeres vállalkozó, akinek így nagyon bejöttek a dolgok, és most egyrészt nagyon ízlik alatt a talaj, és mindenbe belefog, és mindent megcsinál, másrészt meg lehet, hogy kicsit túl is vállalja magát. Tehát voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy azért itt biztos, hogy nem minden az, mint aminek tűnik, néha meg azt éreztem, hogy teljesen reménytelen a helyzet, és holnap után megesznek minket reggelire gazdaságilag, és valószínűleg az igazság az valahol a kettő között van. Amit teljesen biztosan tudok mondani, hogy digitális értelemben fény évekre vannak tőlünk. Tehát olyan szinten fény évekre, hogy azt nehéz kifejezni. Mondok egy egyszerű példát. Ugye Wuhuban voltunk, a Cherry autógyárnak a központjában. Ez egy Tier 3-as város. Ez azt jelenti, hogy a Tier 1-es város az lényegében az összes nagyváros, az 4 darab város. Hongkong, Peking, Shanghai, meg Guangzhou. Tier 2-es város az, ami mondjuk a tartományoknak a fővárosa, és Tier 3-osig vannak jelölve nagyjából a nagyobb városok. Ez mondjuk a második legnagyobb tartományi város jelenti, ami általában ilyen 1-2-3 millió plusz vonzás körzet. Uh-huh. Így kell elképzelni. Vasúttal mentünk át Wuhuból Shanghaiba, és a kísérőnk, mert hát azért kísérő nélkül nagyon meglettünk volna lőve, kísérőnk a kínai kollega, kettőt perdített a telefonján, és a következő állomáson, ami mondjuk 20 percre volt a rendelés pillanatától, a tizenvalahány vagonban álló vonatnál a pontos ajtóhoz abban a másfél percben szállították le a kaját, amiben ott állt a vonat. Tehát ezt képzeljétek el. Uh-huh. Nem tudom, mennyire sikerült visszaadni, hogy
egyszerűen... Nem sikerült, értem.
Kamillázom.
Számomra felfoghatatlan. Felfoghatatlan.
De hozzám is kihozta Dombovári bézéhez a pizzafutár.
Ne,
a
hallod, taját, nagyon vigyázz, ne hagyd, hogy az Ács elvigyen az okos utas irányába. Meg fog hívni, majd ott elbeszélgettek a kínai hétköznapokról. Maradjunk a core businessnél, ez mégiscsak a futómű rovat. Szóval mi az, igen, amit ez a bizonyos autógyártó jobban tud, vagy legalább ugyanúgy tud, mint mondjuk egy európai?
Kicsit helyezzük képbe a hallgatókat. A Cherry nevű autógyár az jelenleg a második legnagyobb független autógyártó Kínában. Ugye független az azért fontos, mert ugye a legtöbb autógyárnak azért még mindig van valamilyen európai kötődése, vagy nem is feltétlenül európai, nem nyugati autógyártóval közös licensz alapján csinálnak dolgokat. De az egyértelműen látszik az utcaképből, hogy egyébként Kína átvette teljes mértékben a vezetést, tehát Kína uralja az autópiacot a saját gyártmányaival. A Cherry az viszont a legnagyobb exportőr. Tehát a második legnagyobb független autógyártó és a legnagyobb exportőr. Nagyon erős dél-amerikai és afrikai piaci jelenléttel. A Cherry meghívásából egy egyhétig tartó ilyen konferencia-szerűségen voltunk, ahol nagyon sok innovációval kapcsolatos előadást is láttunk, meg nagyon sok olyan autót is tudtunk vezetni, ami, hát sokat nem tudtuk őket sajnos vezetni, ott a tesztvezetés fogalmai azért picit máshogyan vannak, mint nálunk, de azért kaptunk egy ízelítőt abból, hogy körülbelül hogyan állnak.
Na most várjál, hogy önmagában az, hogy európai újságírókat visznek és utaztatnak és látnak el, akkor ebből lehet következtetni arra, hogy éppen Európa a következő leigázandó célpontjuk?
Hát a Cserének elég egyértelmű tervei vannak erre vonatkozóan, és ugye egy márkával megjelentek Magyarországon, ez volt ugye az egésznek az apropója, ez az Omoda nevű márkájuk, ami kifejezetten inkább az export orientált elképzelés, de egyébként Kínában is viszonylag jól működik. Lehet Magyarországon is kapni, egyenlőre egy darab modellt, az körülbelül egy alsó-közép kategóriás, tehát egy ilyen kompakt SUV jellegű autó, egyébként viszonylag jó árérték arányban, nyilván itt most a műsorban nem fogok árat mondani, de lehet ilyen autót kapni már Magyarországon is.
Villany?
Nekik van mindenük, tehát van fejlett plug-in technológiájuk, van benzines autójuk, van tisztán villanyautójuk, és egyébként pont ezen az innovációs fórumon láthattunk minden egyéb úgynevezett NEV technológiát, tehát a New Energy Vehicle, amiről már sokszor beszéltem nektek az adás kapcsán. Ebbe ugye Kínában minden beletartozik, ami valamilyen szempontból releváns környezetvédelmi technológiát tud felsoroltatni, vagy felsorakoztatni. Metanoltól kezdve az e-fuelon át, a hidrogénen keresztül, a villanyosítás különböző fázisain át rettentő sok minden beletartozik ebbe a dologba. Tehát ők zongoráznak minden kottából.
Mi az, ami nagyon... Jártam már néhány ilyen európai gyárban is, nem tudom, hogy gyárlátogatás volt-e, vagy csak így előadások.
Volt.
Mi az, ami így szembe tűnik? Tehát tényleg mi lehet a adott esetben ennek a gyártónak az a verseny előnye, amivel ilyen hadállásokat ér el a saját piacán, illetve külföldön?
Az, hogy olcsó? Ez érdekes lesz, amit... Nem, ez már önmagában kevés. Nagyon áldász harc van a kínai autópiacon. Tehát, hogyha most visszalépünk kettőt, megpróbálok nektek valami képet alakotni arról, hogy ezt hogyan képzeljétek el. Ott vagytok egy 10-20 milliós nagyvárosban, percekig nézitek a forgalmat, és nincs két ugyanolyan autó az utcán. Tehát annyi féle autó van jelenleg a kínai autópiacon, hogy felfoghatatlan és megszámlálhatatlan. Gyakran a helyi kísérőink sem tudták egy-egy autónak a márkáját, úgyhogy ebben a szakmában dolgoznak. Irgalmatlan mennyiségű szerencsevadász van jelenleg a piacon, tehát jóval több mint száz márka van jelenleg Kínában. És olyan a piaci helyzet, mint hogyha azt mondta volna mondjuk, hogy talán így tudom kicsit elképzeltetni veletek, mint ha azt mondaná az állam, hogy figyeljetek srácok, én adom nektek a pályát, így gyártsátok le az eszközt, pénz, paripa, fegyver rendelkezésre áll, és megnézzük egy pár év múlva, egy-két-három év múlva, hogy melyik költök tudott életképes üzleti modellt csinálni. Tehát olyan, mintha egy óriási nagy startup labor lenne az autóipar, amiben a végén a legpotensebb, legerősebb, legfegyelmezettebben gazdálkodó és leginnovatívabb autógyártók
élnének. Tehát nem mondom, hogy teljesen szabad piac van egy kommunista diktatúrában.
Hát jelenleg az van, hogy egymást kiszorító, brutális verseny van az autóiparban, aminek egyébként a legerősebb kárvallottjai egyébként a nyugati gyártók. Két okból kifolyólag. Egyrészt ugye gazdasági alapon ezt a versenyt nem lehet tartani, mert itt belefér nagyon hosszú időn keresztül az, hogy veszteséget is generáljon egy-egy autógyártó.
Az állam kipótolja, tehát de az állam...
Igen,
de az
igen. Különböző formákban kipótolja.
De a külföldieknek a versenyképtelensége az akkor egyértelműen abból fakad, hogy a hazaiakat az állam támogatja?
Nem egyértelműen, mert eszméletlen gyorsak a hazaiak. Tehát egyszerűen, ha megnézed az utcaképet, és megnézed a legfrissebb kínai autókat, akkor azt fogod látni, hogy ahhoz képest a korábbi, tehát klasszikus autógyártók modelljei kifejezetten öregnek néznek ki. Tehát olyan, mint hogy kihagytak volna egy modellgenerációt lényegében.
Oké, de láttunk már olyan országot, ahol egyedülalkodó egy márka, lásd Lada, de az exportpiacok meghódításával adós marad.
Itt nagyon is kimondott cél első fázisban az, hogy a nyugati gyártókat kiszorítsák a saját piacukról, második fázisban pedig az, hogy export volument építsenek föl, és adott esetben túléljék azt az időszakot is, amíg az EU-ban mondjuk nehezebb helyzetük van. Ezért koncentrálnak egyébként jelenleg erősen erre a dél-amerikai, dél-kelet-ázsiai és afrikai térségre. Mert itt egyébként nagyon erős hídfelállásokat építettek már most ki. Amit nem lehet ennyiből levenni, az, hogy ezek mennyire lesznek tartósak ezek az autók. Tehát ezt én egyelőre nem tudom megítélni ennyiből. Én azt látom, hogy mondjuk egy Cherry szintű gyár, ahol rengeteg nyugati szakember is dolgozik, ez nagyon fontos kiemelni, Tehát nagyon jó embereket hoztak el többek között a német autóiparból is. Ez egy konzervatívabb, kicsit, vagy inkább nagyon is a fundamentumok alapján építkező autógyártó, amely egyébként ezt a közel 30 éves tapasztalatát az exportpiacok kiszolgálásában jelenleg abszolút annak a javára fordítja, hogy növekedjenek, ugye többek között Magyarországon is, de nyilván mi egy pici piac vagyunk, viszont nagyon is képbe voltak azzal, hogy itt nálunk milyen helyzet van, milyen piaci adottságok vannak, tehát ebből látszik, hogy nem légvárakat építenek, mert nem egy, nem két olyan kínai automárkáról hallottunk itt az elmúlt időszakban, akiknek totálisan hamis elképzeléseik, meg utópiáik voltak arról, hogy mondjuk egy magyar autópiacon mit lehet létrehozni.
Mennyi idő, mire ez kiderül egyébként? Tehát hány év, hogy 10 év után ki lehet őket dobni, vagy pedig olyanok lesznek, mint a Toyota, mit tudom én.
Azt elsőre azért nem gondolnám, tehát én azt látom, hogy pláne ahhoz a sebességhez kötve, ahogyan Kínában cserélik az autókat, ők egy más típusú elképzelést visznek a saját piacukon. De azt értik, hogy ez a nyugati piacokon azért nem így fog működni. Csak az Ázsiában ugye ennek a másodpiaci kérdésnek nincs annyira relevanciája. Tehát amerre jártam, szerintem az átlag életkor nem volt több 4-5 évnél az autóknál, ami az utcaképet jellemezte. Tehát gyakorlatilag lecserélődött a teljes autópark ahhoz képest, amit korábban láthattunk, vagy tudtunk Kínában.
Aggódnak az európai vámok miatt?
Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Teljesen idegen adja őket.
Mert?
Mert még vámmal
együtt
amit...
is olcsóbbak, meg jobbak, mint az európai gyártók modelljei.
Vagy mert bíznak az államokban, hogy majd viszont lépésekkel megtámogatják.
Inkább az utóbbi. Tehát, hogy van itt olyan erő, ami, hogy mondja, az ő oldalukon áll ebben a kérdésben. Az ár, az meg egy döntés kérdése, ez is érződik.
Jó, akkor én most eljátszom a gondolattal, hogy én vagyok Carlos Tavares, és megkérdezzek, hogy Várkonyi úr maga látta ezeket, nyilván Tavaresék is tudják ezeket a dolgokat, akkor mit lehet csinálni? Mert akkor most jött el a beszélgetés vége felé, hogy mégiscsak igazam volt, amikor azt mondtam, hogy nekünk végünk.
A védővámokkal szerintem semmit. A védővámokkal időt lehet magunknak vásárolni, de nagyjából ennyi. Tehát, hogy ez nem fogja megoldani a problémát, szerintem mindenképpen inkább egy olyan kooperációs jellegű gazdasági mechanizmust kell kialakítanunk, ami hagy minket is valamennyire élni, és őket is beengedi erre
a piacra. Az nem jó, mert amikor a medve magához lel, az nem szokott egészséges lenni.
Az lehet, de így meg erővel fogják letolni a torkunkon azt, amit akarnak. Tehát itt ez a blokkosodás, ez számomra nem egy... Nem tudom elképzelni, hogy ez működjön ez a dolog. Uh-huh. Azért azt tudjátok, hogy egy-két év, mondjuk 4-5 év, inkább így mondom, 4-5 év, és a világon legyártott minden harmadik autó Kínában lesz értékesítve. Tehát ha ebből mi kimaradunk, vagy ezt így kihagyjuk, vagy nem veszük számításból, vagy kiszorítjuk őket, akkor a világ piacának a harmadát úgy, hogy van, elfelejthetjük. Egyébként teszem hozzá, ezen a rendezvényen a Bosch-nak a vezére is részt vett és beszélt, tehát hogy ennyire volt fontos számára az, hogy Kínában megjelenjen. A leghíresebb német autóipari elemző is ott volt és tartott nekünk egy előadást, és az ESG-s szekcióban nem kevesebb, mint Ban Ki-moon mondta el, hogy hogyan kéne szerintünk együttműködni egymással a világ jobb átételében. Nyilván ezek üzleti szempontból kevésbé releváns dolgok, de azért az esemény rangját szerintem így sikerül a térképre rakni ezzel.
Kínaiak és az ESG?
Nagyon is komolyan gondolják. Azt nyilván egy más kérdés, hogy ebből mit veszünk mi komolyan, vagy ezt hogyan látjuk. Én annyit tudok mondani, hogy amit autóipari oldalon technológiai letettek az asztalra, az igenis impresszív. Ezt bármilyen mércével mérve 20 év tapasztalatával nyugodtan ki merem jelenteni.
Oké.
És ha majd a 10 évente cserélendő autók állnak hegyekben?
Hát az egy másik környezetérmi kérdés lesz, amiről majd érdemes lesz akkor beszélnünk. A egyes pletykák szerint egyébként náluk pont fordítva működik a dolog. Amíg nyugaton régen az volt, hogy az állistás autók, tehát a jobban sikerült darabok, vagy a hogy mondjam, szofisztikáltabb gyártósor termékei, így egyszerűbben fogalmazzak, azok a belső piacra mentek. Náluk állítólag fordítva van, és a jobban sikerült minőségűek mennek exportra. Nyilván ebben is van egyfajta stratégia.
Köszönjük szépen.
Hát izgalmas, az biztos.
Viva Mexico, úgyhogy Mexico, bocsánat, rossz a
spanyolom. Most még először Kanári-szigetek, és akkor utána.
A világ Kanári-szigeteken milyen autót mutatnak
ezt akartam be? Mondani, az utolérhetetlen.
Lexus.
Hol máshol, azt nem lehet máshol
bemutatni. És melyik szigeten a hét közül?
Fogalmam nincs, nem voltam még majd.
Ezért kérdeztem.
Na jól van,
jövő héten hol érünk el?
Azt tudom, hol vagyok.
Jövő héten
hol lesz? Jövő héten a Mexikóba.
Máma itt, holnapot, jó napot. Köszönjük szépen.
Szervusz,
hello. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk az elmúlt percekben.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Czoller Andi is itt van, úgyhogy híreket fogunk hallani tőle, és utána jövünk vissza, IT rovat következik, akik állandó hallgatók ezt pontosan tudják. Milyen szerepe lehet a jövőben az AI megoldásoknak, kérem szépen, a beteg gek problémáinak kezelésében, nem feltétlenül az egészségügy, hanem hogy jutok el az egészségügyi ellátásra, erről lesz szó. Szerintem maradjatok velünk, jó lesz.